Juhász Imre lett az Alkotmánybíróság új elnöke, Herceg Zsolt összefoglalója.
Az Alkotmánybíróság élére azért kellett új elnököt választania az országgyűlésnek, mert az addigi vezető Súlyog Tamás március 5-én köztársasági elnök lett. A testület ideiglenes vezetését Salamon László vette át. A Fidesz eredetileg Trócsányi Lászlót akarta jelölni, de a Magyar Jogász Egylet elnöke nem vállalta el a felkérést. A parlament titkos szavazáson 137 igennel, 5 nem ellenében és 5 tartózkodás mellett Juhász Imre mellett döntött, aki 2013 óta alkotmánybíró, most pedig a testület elnökeként tett esküt a törvényhozás plenáris ülésén.
Én, dr. Juhász Imre, fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Alkotmánybírósági elnöki tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen.
Juhász Imre 1963-ban született, az ELTE-n szerzett jogi diplomát 1986-ban. 1989-ben jogi szakvizsgát tett, 2000-ben európai jogi szakjogász másoddiplomát szerzett, 2011-ben pedig megkapta a PhD fokozatot. Az ELTE-n tanított, illetve ügyvédként dolgozott. Az 1990-es évek első felében a délvidéki és az erdélyi menekültek jogi képviseletét látta el az ENSZ menekültügyi főbiztossága által szervezett programban. Alapító tagja volt a 2006-os őszi tömeges emberi jogsértések okainak feltárására létrehozott civil jogász bizottságnak, 2013-tól pedig Magyarországot képviseli az Európa Tanács rasszizmus és intolerancia elleni bizottságában. Juhász Imre most az 5 legfőbb közjogi méltóság közé emelkedett. A másik 4 Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László házelnök, Polt Péter legfőbbügyész és Vargazsi András a kúria elnöke. Az új alkotmánybírósági elnök mandátuma azonban egyelőre csak 10 hónapra, 2025. április 3-áig szól, mert 2013-ban 12 évre választották meg alkotmánybírónak.
A májusi és tavaly szeptemberi adathalász támadások után ismét telefonos csalási kampányt folytatnak magukat a jegybank munkatársainak hazudók, kiberbűnözők. Az elkövetési mód újdonsága az, hogy a csalók immár az ügyfelek biztosítási, illetve befektetési jellegű megtakarításait is meg akarják szerezni maguknak, mondta az Inforádiónak a jegybank felügyeleti szóvivője. Binder Istvánt Sipos Ildikó kérdezte.
Véletlenszerűen hívnak föl a csalók különböző telefonszámokat, tehát nem tudják, hogy nekünk milyen megtakarításunk van. Azonban a korábbi támadásokhoz képest egy újdonságot lehet most látni. Nem a bankszektort érintő banki megtakarításainkat, betéteinket, folyószámlánkat próbálják megmozdítani, illetve az azokon levő pénzeket megszerezni, hanem immár kiterjedtek a támadások a megtakarítási életbiztosításokra, illetve az értékpapírszámlákra is. Az előbbieknél, az úgynevezett befektetési unitlink életbiztosításoknál nagyon sok biztosítónál van olyan lehetőség, hogy az úgynevezett eseti befizetéseket egy viszonylag likvidebb, könnyebben mozdítható számlán tartják az ügyfelek, ezek is szépen kamatoznak az értékpapírok után, illetve maguk a befektetési szolgáltatóknál, bankoknál lévő értékpapír számlák is megmozdíthatók, nem azonnal, de T+2 nappal ezek is kivehetők. A csalók a szokásos mesével jönnek, veszélyben van az ügyfélpénze, támadás alatt van, és ők segítenek, úgymond vagy az MNB nevében, vagy a biztosító értékpapírszolgáltató nevében ezt biztonságba helyezni. Szintén újdonság, hogy fenyegető hangnemet használnak, azt mondják, hogy bűncselekmény lenne, hogyha a családtagjának vagy bárkinek szólna az ügyfél. Ha az ügyfél ezt nem hiszi el elsőre, akkor idézőjelben rendőröket is bekapcsolnak a beszélgetésbe, ezek persze az ő tettes társaik, és sürgető hangnemet használnak. Ha az ügyfél ennek bedől, akkor pedig megadnak egy ATM, befizetős ATM-et, esetleg bitcoin automatát, és ott kell az ügyfélnek a készpénzített értékpapírnak az ellenértékét befizetni.
Hogyan győződhet meg valaki, hogyha kap egy ilyen telefont, hogy ez nem valós, és biztos, hogy őt nem a Magyar Nemzeti Banktól hívják, vagy adott esetben nem a biztosítójától, tehát, hogy itt ő csalás áldozata lehet?
Egyrészt nem tudnak olyan alapvető információkat, amiket az értékpapírszolgáltatónak tudni kéne. Másrészt a Magyar Nemzeti Bank nem hív föl egyedi ügyfeleket egyedi kibercsalásos témákban, hiszen nem is tudja minden ügyfélnek a számla adatait, a vizsgálatainál lehet legfeljebb ilyen információ, de alapesetben ezt nem tudja. Harmadrészt természetesen a Nemzeti Bank nem hív segítségül rendőröket sem az ügyfelek meggyőzésére, továbbá nem használ fenyegető vagy sürgető hangnemet, tehát hogyha az ügyfél akár tisztázó kérdésekkel, akár ezeket a jellemzőket érzékelve látja, hogy ez a beszélgetés nem valós, akkor érdemes megszakítani a beszélgetést, és tájékoztatni lehetőleg a Nemzeti Bank ügyfélszolgálatát, vagy visszakérdezni a saját szolgáltatónknál, de semmiképpen sem szabad az ő játékokat játszani, és adott esetben pénzeket átadni ezeknek a csalóknak.
Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A dunai közlekedés és fürdőzés veszélyeire figyelmeztet a rendőrség. A részletekről Herceg Zsolt beszélgetett Pruhászka Richárd rendőr alezredessel, a Budapest Rendőrfőkapitányság dunai vízirendészetének parancsnokával.
Évről évre kiemeljük annak fontosságát, hogyha valaki mondjuk fürödni megy a Dunába, vagy valamilyen járművel fog közlekedni, akkor célszerűnek tartjuk azt, hogyha a hozzátartozóinak hagy üzenetet. Egy-egy mentési szituációban ennek nagyon nagy jelentősége van, hogyha tudjuk, hogy kit és hol kell, vagy akár hány főt kell az adott területen keresnünk. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy aki fürdik, vagy akár valamilyen járművet vezetve ezzel közlekedik, figyeljen a másik közlekedőre, szabad a Dunában fürödni, de például városok területén csak a kijelölt fürdőhelyeken szabad, több mint 20 van a magyarországi Duna szakaszon, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki kedvére megfelelőt tud találni ezek közül.
Ugyanakkor mindenkinek, aki a dunai fürdőzést választja, tudatában kell lennie annak, hogy ez egy folyó, erős sodrása van. Én is fürödtem már a Dunában, első alkalommal igencsak meglepett, hogy ez a látszatra csendesen folydogáló víz valójában mennyire sebes.
Igen, ezt akkor lehet érezni, amikor bemegy valaki a vízbe, hogy milyen nyomás helyezkedik a testére. Tehát igazából ugye, aki kívülről néz, egy békés folyót lát, de ahogy bemegy, akkor érzi, hogy igenis ez egy rendkívül erővel rendelkező folyó. Változnak a mederviszonyok, sőt van olyan része, ahol úgynevezett limányok alakulnak ki, ahol a megszokott folyás irányjal szemben mozog a víz, ez a gyakorlatlan fürdőzőt is ugyanúgy meglepheti, mint ahogy a sodrást megtapasztalja. 12 év alatti gyermekek, illetve úsz nem tudó gyermekek csak szülőfelügyeletében jelenhetnek meg a vízpartokon. Ne ez legyen a tanulópálya, hanem már olyan ember érkezzen a Dunához, akik már megfelelő úszásbiztonsággal rendelkeznek. Éjszaka nem lehet fürödni a Dunában, a hajóútba tilos beúszni, akik akár gépi erővel, vagy akár emberi erővel hajtott járművel keresik fel a Dunát. Egyrészt a hajózási szabályokkal tisztában kell lenni, elő van írva egy úszástudás, fontos az, hogy az adott vízi jármű sajátosságait, illetve vezetésben gyakorlattal rendelkezzen valaki. Nagyon fontos az, hogy az adott vízterület sajátosságaival is tisztában legyen, tájékozódjanak akár a vízállásról, akár az időjárási viszonyok alakulásáról. Ezeknek a vízi járműveknek a vezetése életkorhoz is kötött. Csónakot 14 év alatt nem vezethet senki, de hogyha már ebben a csónakban vagy vízi járműben tartózkodik valaki, akkor 16. életévet be kell tölteni, hogyha pedig gépi meghajtás, akkor 17 éves kort el kell érnie, aki ezzel közlekedik. Például egy evezős vízi járműnél vezetőt kell kijelölni. Beszélhetünk egy evezős járműnél, vízi járműnél osztott vezetésről is, amikor többen irányítják ezt a vízi járművet, viszont mi azt kérjük, hogy lehetőség szerint egy vezető legyen kijelölve, és ő határozza meg a evezős vízi járműben tartózkodónak a hozzáállását, a magatartását, ezt mindenképpen kérjük. A szeszes ital fogyasztásában, illetve egyéb a szervezetre károsan ható szer fogyasztásában nulla tolerancia van, hogyha valaki ezekkel él, ezekkel akár alkohollal, akár egyéb szerekkel, mikor hátrányos alatnak a szervezetére, akkor az mindenképpen valamilyen szankciót fog maga után vonni. Itt nyilván annak a minőségétől, mennyiségétől függően szabálysértés vagy büntető eljárás lefolytatását fogja maga után vonni.
Gyakori probléma ez a dunai hajóközlekedésben, hogy ittosan vezetnek az emberek?
A keptelési célú vízi járművezetők körében azért többször előfordul, talán szerintem kevesebb szer, mint a közúton. Egyébként azt mindenképpen örvendetesnek tartom, hogy egy-egy akciónk után, ahol esetleg több személy került a rendőrség látókörébe, az elkövetkezendő években szinte nullára vagy minimálisra csökkent az ittas vezetőknek a száma bizonyos területeken.
Jetskizni szabad a Dunán az önök illetékességi szakaszán? Azért kérdezem, mert nem az önök területén, hanem Bács-Kiskun vármegyében egy Uszód nevű község éppen most tiltotta meg a jetskizést, mert veszélyes és hangos. Nálunk, tehát itt a folyó budapesti szakaszán szabad használni ilyen járműveket?
A folyó Budapest fővárosában nyaralási szakaszán nem, viszont a főváros környékén is több helyszín van, ahol lehet használni. Ezek a járművek csak kijelölt pályákon közlekedhetnek, tehát szabadon nem lehet. Ezeket a járműveket vannak olyan esetek, amikor kisgéphajónak vizsgáztatják. Ezeknek a testhossza minden esetben a 4 métert már meg kell, hogy haladja. Hás számot kapnak, és kisgéphajónak minősülnek. Tehát az ilyen járművel, ugye ugyanúgy, mint egy kisgéphajóval lehet közlekedni akár a Duna fővárosi szakaszán is. Ha egymásra figyelünk, akkor azt gondolom, hogy nem lenne probléma a jet. Azt gondolom, hogy a Dunának még hétvégén is vannak olyan szakaszai, ahol, hogyha kihasználják a járműnek az adottságait, akkor nem zavarnak senkit.
Ruhász Karihárd rendőr alezredest a Budapest Rendőrfőkapitányság Dunai Vízirendészetének parancsnokát hallották. Jelentősen csökkent 2020 augusztusához képest, csak nem felére mérséklődött a 2 éven túl elhúzódó peres ügyek száma országosan. 2020 második felében indult központi intézkedés az elhúzódó ügyek csökkentése érdekében. E téren jelentős eredményt tud felmutatni a fővárosi törvényszék, ahol 40%-kal csökkent a 2 éven túli perek száma. 2023-ban országosan csaknem 1,2 millió ügy érkezett a bíróságokra, ebből 332 ezer, vagyis az ügyek 28,3%-a. Hangzott el a fővárosi törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatóján. Szabó József Tamással, a fővárosi törvényszék szóvivőjével beszélgettem.
A sajtótájékoztatónál hangzott, az országos bírósági hivatal elnöke megemlítette, hogy több mint 1 millió ügy érkezett az ország bíróságaira 2023-ban. Ebből a fővárosi törvényszéken működő bíróságokra összesen 332.573 ügy, tehát ez nagyjából az egyharmada az összes érkezett ügynek. És azt látható, hogy az előző évek tendenciája megfordult, hiszen akkor egyfajta csökkenésről lehetett beszámolni. Most összességében országosan több mint 2%-os volt az ügyérkezésnek az emelkedése. Fővárosban ez viszont 4,1%-os növekedést mutatott az előző évhez képest, tehát itt az átlagot jócskán meghaladta az ügyek száma.
Ennek speciális okai is vannak?
Természetesen ennek vannak speciális okai, révén az, hogy központi régió vagyunk, és nagyon sok gazdasági szereplőnek a székhelye Budapesten van bejegyezve, tehát a civilisztikai perek jelentős száma ezen oknál fogva főváros területére koncentrálódik. Ugyanakkor a lakosság nagy száma és a jogkereső állampolgárok nagy száma is azt mutatja, hogy azért itt koncentrálódik az ügyek több mint 28%-a.
Jellemzően milyen ügyekről van szó, hogyha az ügyérkezésnek úgymond a összetételét vizsgáljuk?
Ugye megkülönböztetünk mi peres és nem peres ügyeket. A peres ügyekre az a jellemző tárgyáson kell eldönteni a jogvita miben létét, míg a nem peres ügyekben főszabályként iratok alapján lehet valamilyen döntést hozni. Jelentős számban növekedett egyébként a nem peres ügyeknek az érkezése. Tulajdonképpen azt mutatja, hogy azok az ügykategóriákban növekedett az érkezés, amelyekben nem feltétlenül szükséges mindig tárgyalást tartani. Persze ezek az eljárások is átfordulhatnak egy idő után tárgyalási szakaszba, de arra külön nem rendelkezünk statisztikai mutatókkal. Most az biztos, hogy például a kerületi bíróságokra 122.998 ügy érkezett, ebből 40.023 ügy volt peres ügy, 82.975 pedig nem peres. Tehát itt lehet látni, hogy körülbelül egyharmad-kétharmad arányt képvisel a kétfajta ügykategória egymáshoz viszonyítva. Egyébként jelentős az emelkedés a gazdasági ügyszakban, ahol több mint 10%-kal haladja meg az előző évi ügyszám érkezést a jelenlegi. Tehát ez azt mutatja, hogy a gazdasági területen lévő jogviták azok sokkal nagyobb számban jelentkeznek, mint korábban.
Az elhúzódó ügyek aránya az hogyan változott?
Az elhúzódó ügyekkel kapcsolatban a statisztika áll a rendelkezésünkre, hogy országosan is nagyjából megfeleződött a úgynevezett 2 éven túl folyamatban lévő ügyek száma. Ez a fővárosi törvényszék területén belül körülbelül 40%-os csökkenést mutat, ami azt jelenti, hogy jelentős erőket vett igénybe az ilyen jellegű ügyeknek a feldolgozása. Különben egyébként nagyon jól állt, vagy ezen a téren az 5 éven túl folyamatban lévő ügyek ennek a csökkentésében a főváros, hiszen a 5 éven túli ügyeink nagy részét sikerült ledolgozni, és 25%-kal csökkentettük ezen ügyeknek a számát.
Mik okozta a gondot az elmúlt években, ha visszatekintünk, volt koronavírus járvány, volt és sajnos van, mondhatjuk úgy, gazdasági válság, vannak nehézségek, anyagi nehézségek nyilván a bíróságok szempontjából is. Mindezek hogyan hatottak az ítélkezésnek a menetére?
Hát ugye az nem elhanyagolható, mint a körülöttünk körül lévő világ nehézségei és mindazok a begyűrűző folyamatok, amelyek mentén dolgoznunk kell, jelentős nehézséget okozott. Nyilván még a Covid-járvány okozta rémültség és az azt követően helyreálló normálisnak nevezhető rend után az, hogy jelentős inflációval kellett szembesülnünk, óriási mértékben megnőttek az energiaárak, és ez ugye előre nem volt tervezhető. Tehát erre nem igen tudott felkészülni a gazdasági élet, illetve az egyéb szereplő sem az elmúlt években. Tehát ezt így előre prognosztizálni senki sem tudta. Éppen ezért jóval több anyagi ráfordítást igényelt az, hogy a közüzemi számláinkat fizetni tudjuk. Rendkívüli mértékű gazdaságossági, energiatakarékossági intézkedéseket kellett bevezetni, hogy egyáltalán képesek legyünk az itt felmerülő többleteket kigazdálkodni.
Szó volt arról is a sajtótájékoztatón, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a többi között a bíróságok a nemzetközi kapcsolatok fenntartására is. Melyek lehetnek ezek, vagy melyek ezek a kapcsolatok, és mire terjednek ki ezek az együttműködések?
Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy a fővárosi törvényszék ezen a téren egy előnyös helyzetben van, hiszen számtalan külföldi társbírósággal tartjuk a kapcsolatot, illetve megpróbáltuk felvenni, és ezek a kapcsolatfelvevő szándékok eredményre vezettek. Több német tartományi bírósággal rendelkezünk testvér kapcsolati szinten, szakmai megbeszéléseket tartunk, közösen gondolkodunk arról, hogy hogyan lehet egyes jogterületeket megfelelő módon az európai joghoz idomítva alkalmazni, mik azok az eljárási megoldások, amelyek elősegíthetik a minél gyorsabb befejezéseket, hogyan alakul az egyes bíróságok kapcsolata a sajtóval, miként tudnak együttműködni az alsóbb és felsőbb szintű bíróságok. Ezen a területen megtartottuk a régebbi kapcsolatainkat, újakat is tudtunk kiépíteni, lengyel bíróságokkal, varsói bírósággal erős kapcsolata van a törvényszéknek. A Münsteri bíróság kollégái látogattak hozzánk az ősz folyamán, majd mi fogunk látogatást tenni az ő irányukba. Francia bírákkal is felvettük a kapcsolatot. Ezek szakmai jellegű kapcsolatfelvételek, és mind azt célozzák, hogy egyrészt a bírák egy széles kitekintést kapjanak, hogy más országokban milyen rendszerint és hogyan zajlanak az egyes ügyek intézései, másrészt pedig vannak közös gondjaink, közös problémáink, amire esetlegesen közösen sokkal hamarabb és jobb megoldást tudunk találni, mint ha mindenki saját maga gondolkodik ezen.
Mi az, ami még az ügyforgalom szempontjából lényegi, vagy lényeges adatnak
minősül? Az mindenképpen jelentős, hogy körülbelül az ügyek 90%-a egy éven belül befejeződik a fővárosi törvényszék területén működő bíróságokon. Tehát ez azt jelenti, hogy azok az elhúzódó ügyek, amelyekről beszéltünk, azok néhány százalékot tesznek ki az összes ügyforgalom tekintetében. Külön kiemelte az Országos Bírósági Hivatal elnöke, hogy az összes országosan befejezett ügyeknek több mint az egynegyede az a főváros területén került befejezésre, tehát ez egy igen kedvező mutató. És külön öröm volt azt tapasztalni a számok alapján, hogy csökkent azoknak az ügyeknek a száma, amelyben hatályon kívül kellett helyezni az egyes ítéleteket, és meg kellett ismételni az eljárásokat. Lényeges mutató, és ebből a szempontból az ország egyik vezető régiója a főváros. Ugye jelentős nehézségekkel küzd az ország valamennyi területe itt a igazságügyi alkalmazottak elvándorlása kapcsán.
Hát a bérhelyzet az nem változott ezek szerint érdemlegesen az utóbbi időszakban. Nyilván a célkitűzések között szerepel a béremelés.
Így van, erre az Országos Bírósági Hivatal, illetve a Bírói Tanács teljes egyetértésben a következő évre már előterjesztette a a bérigényét. Sajnálatos módon ebben az évben sem került sor, sem az infláció követéssel azonos mértékű bérkorrekcióra, sem egyéb juttatások emelésére. Így aztán egyre fokozódik az az elvándorlási hullám, ami elsősorban itt a főváros területén koncentrálódik, de ahogy hallottuk az OBH elnökétől, most már a vidéki törvényszékek is ezzel néznek szembe, hogy igazságügyi alkalmazottak viszonylag nagy száma hagyja el a bírósági munkahelyeket, a figyelemmel arra, hogy egyéb területen sokkal jobb bérhez jutnak, mint amit a bíróság jelenleg tud a számukra adni. De sajnálatos módon egy új tendencia is kezd kibontakozni, hogy a bírák, a kezdőbírák, bírósági titkárok, akik majd az utánpótlását biztosíthatják azoknak, akik nyugállományba vonulnak, vagy valamilyen másokból hagyják el a bírói pályát, az ő esetükben is egyre nagyobb a fluktuáció, tehát nincs megtartó ereje a jelenlegi bérezésnek.
Arról meg nyilván korlátozott mértékben lehet szó, hogy az idősebb kollégák folytassák a munkát valamilyen munkaviszony keretében, és akkor sem bármilyen pozícióban tudják ezt nyilván megtenni.
Jelenlegi jogszabályi környezetben a 65 éves kor betöltésekor a bírói tisztségéből felmentik a kollégákat, tehát bíróként nem dolgozhat tovább. Nyilván, ha van rá lehetőség meg igény, akkor esetleg nyugdíjasként foglalkoztatható, akár bírósági titkárként, vagy más igazságügyi alkalmazottként. Viszont gyakorta jelentkezik az a probléma, különösen az igazságügyi alkalmazottak esetében, hogy szívesen maradnának nyugdíjasként továbbra is a bíróság berkein belül, ám arra az időre, amíg foglalkoztatja nyugdíjasként a bíróság, nem jár a számukra jelenlegi törvényi szabályozás szerint a nyugdíj. Tehát arra az időre felfüggesztik a nyugdíjak folyósítását, így viszont nem éri meg nekik ez a többletmunka, hogy itt maradjanak. Pedig ez egy olyan lehetőség lenne a számunkra, hogy legalább a jelenlegi létszámhelyzetet valamelyest tudnánk korrigálni, és egy picit helyre hozhatná azt a lukat, vagy betölthetni azt a lukat, vagy annak egy részét, ami a tömeges elvándorlás miatt keletkezik. Nyilván ehhez jogszabálymódosításra van szükség. A célkitűzéseink között, ami a 2024-es évre vonatkozó irányelveket tartalmazza, szerepelnek azok a jogszabály módosításra irányuló kezdeményezéseink, hogy ezek a jogszabályok kedvezően változzanak, legyen lehetőség arra, hogy a nyugdíjas kollégákat tovább foglalkoztathassuk, amennyiben megéri számukra természetesen, illetve próbálkozunk azzal is, hogy valamilyen módon az eljárások további gyorsítása, egyszerűbbé tétele, az új kihívásoknak megfelelően az az informatikai eszközpark, ami lassan elavult lesz a bírósági rendszerekben, azok fejlesztése, cserélése megtörténjen, tehát számtalan feladat áll most előttünk, és hát arra is kell gondolnunk, hogy időközben az épületeink is amortizálódnak, és az elmúlt időszakban erre is elég kevés pénz adatott, vagy egyáltalán nem is volt rá lehetőség. Azt azért még fontos megemlíteni, hogy jelenleg a fővárosban 26 olyan tárgyalóterem van, ahol távmeghallgatásra van lehetőség, és 4523 ilyen távmeghallgatást tartottunk az elmúlt évben. Ez a távmeghallgatásos szám folyamatosan emelkedik évről évre. Nyilván akkor éri el majd a maximálisan kezelhető létszám vagy számadat, amikor szinte az összes tárgyalóterem alkalmassá válik arra, hogy ilyen távmeghallgatást tartsunk. Ez egyébként kíméli az egyes eljárások költségeit is, hiszen nem kell a bíróságra utazni az ország másik végéből. Ez egy költségkímélő mind az eljáró hatóságok számára, nem mellékesen pedig időtakarékosságot is jelent, hiszen nem kell mondjuk egy-egy napot utazással tölteni ahhoz, hogy itt valaki egy 10-15 perc alatt vallomást tegyen.
Szabó József Tamást, a fővárosi törvényszék szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazin műsora. Végrendeletet akkor érdemes készíteni, ha a végrendelkező el akar térni a törvényes örökléstől, vagyis például nem azt szeretné, hogy az örökösei örököljenek, vagy nem olyan arányban szeretné őket örökséghez juttatni, mint ahogyan azt a törvény biztosítja számukra, mondta az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző. Kapitány Andreával Exterde Tibor beszélgetett.
Van arra valamilyen szabály vagy tanács, hogy mikor érdemes végrendelkezni? Vagy nincs?
Én azt gondolom, végrendeletet akkor érdemes készíteni, hogyha a végrendelkező elkíván térni a törvényes örökléstől, tehát nem azt szeretné, hogy az örökösei örököljenek, vagy nem olyan arányban kívánja őket juttatni, mint ahogy a törvény ezt biztosítja számukra, illetve akkor is, hogyha esetleg más szemét kíván örököséül nevezni, nem pedig a törvényes örökösét.
Ezt az alapszabályt kell csak tudni, vagy kell tudni a törvényes öröklés rendjét is hozzá? Vagy ezt úgyis mindenki tudja, vagy azt gondolja magáról, hogy tudja?
Sajnos sok esetben nincsenek tisztában vele, ezért mindenképpen érdemes jogász és közjegyző segítségét kérniük ebben, hogy eligazodjanak akár a törvényes öröklés, akár a végrendeleti öröklés szabályai között. Ugye a hatályos szabályozás értelmében, hogyha készült végrendelet, akkor az öröklést ez határozza meg, nem pedig a törvényes öröklés, ezért mindenképpen célszerűnek tartom felkeresni szakembert ehhez.
Az nem elég, hogyha én egy papírra leírom, és a tetejére azt írom, hogy végrendelet?
Hát amennyiben tisztában van a végrendelkező az írásbeli magánvégrendelet alakérvényességi kellékeivel, mert mondjuk utána járt odakozódott, elég lehet, viszont a közokiratba foglalt végrendelet magasabb bizonyító erővel bír, és továbbá a Magyarországos Közjegyzői Kamara által vezetett végrendeletek országos nyilvántartásába is bejegyzése kerül, ezért biztos, hogy előkerül a hagyatéki eljárás során.
Mit kell egy embernek átgondolnia, amikor azt mondja, hogy én elmegyek a közjegyzőhöz, és végrendeletet írok, hogy milyen van, meg hogy ezt kinek szeretné juttatni?
Igen, ez így van. Természetesen előzetesen egyeztet a közjegyző a leendő ügyféllel, aki végrendeletet kíván készíteni. Ilyenkor megbeszéljük, hogy kik a törvényes örökösei, mi a vagyona, esetleg van-e élettársa, mert ez nagyon fontos, sokan nem tudják, hogy az élettárs automatikusan nem örököl. Ezért ahhoz, hogy örökössé tegyük, feltétlenül végrendeletet kell készíteni, vagy akár fontos lehet egy üzletrész. Egy cég öröklése esetén, ha nem szeretné az örökvagyó, hogy mindenki örökölje a családból, hanem csak egy ember kezébe adná át mondjuk a élete munkáját, akkor mindenképpen fontos a végrendelet hozzá.
Kell például egy cég üzletrész végrendeleti rendelkezésekor azt is magunkkal vinni, akire ezt szeretnénk hagyni, mert cégeknek nem csak hasznai terhei is lehetnek.
Így van, a végrendelet tételénél a végrendeleti örökös nem lehet jelen semmilyen formában, mert ugye ez érvénytelenné teszi a végrendeletet. Az, hogy a végrendelkező tájékoztatja erről a leendő örökösét, az egy jó dolog, mert akkor nem éri meglepetés, de alapvetően nem lehet jelen a végrendelet készítésénél.
Ketten vannak jelen a végrendelet készítésénél, a végintézkedést tevő és a közjegyző?
Igen, kizárólag, így van.
Mit csinál?
Illetve hát jöhet olyan kísérő, akinek az égvilágon semmi köze nincsen a végrendelethez, vagy mondjuk a végrendelkező olyan egészségügyi állapotban van, hogy segítségre szorul, de egyébként főszabály szerint ketten vagyunk jelen, igen.
Hogyan kezdődik egy végrendelet elkészítése a közjegyzőnél? Ez egy együléses gyakorlat, gyorsan készen van, vagy még egyszer vissza kell rátérni, mert az embernek eszébe juthat valami, és utána később válik végleges formává?
Ez érdekes dolog, mert minden ügy más. Tehát a maga az ügyfél határozza meg, illetve az ügyfél hozzáállása alapján dönti el a közjegyző, hogy egy adott egyeztetés keretében akár azonnal elkészíthető a végrendelet, mert mondjuk egy általános végrendeletet készít, vagy ha esetleg több vagyont juttat több személy javára, akkor lehet, hogy célszerű egy adategyeztetést követően rá egy-két napon belül visszahívni az ügyfelet, ha olyan egészségi fizikai állapotban van, mert azért törekszünk arra, ha mondjuk idős, hogy ne kelljen kétszer jönnie.
A közjegyzőnek kell valamilyen módon ellenőriznie, hogy a végrendelkező által felsorolt vagyon az valós-e, vagy nem?
Amennyiben ingatlannal rendelkezik, azt mindenképpen leszoktuk ellenőrizni, és ha céggel is, természetesen azért ennek utána járunk, de az ügyfelek is segítőkészek ebben.
Hogy milyen formában készül el egy közjegyzőnél készült végrendelet? Papíron van, elektronikusan van, ha papíron hova teszik, ha elektronikusan, akkor az hol van?
Ugye a közjegyzői okirat papír alapú, tehát a közjegyzői okirati készítési eljárás a közjegyzői törvény által előírt alaki feltételeknek megfelelően készül, tehát a végrendeletnél erre figyelni kell, és az eredeti közjegyzői okiratról papíralapú hiteles kiadmány és elektronikus hiteles kiadmány egyaránt adható a végrendelkezőnek.
Honnan lehet megtudni azt, hogy valakinek van-e végrendelete, vagy nincsen? Van nyilvántartás?
Igen, a Magyarországos Közjegyzői Kamara által vezetett végrendeletek országos nyilvántartásába kerül bejegyzése a közjegyző által készített végrendelet, valamint az olyan végrendelet, amit a végrendelkező írt, tehát írásbeli magánvégrendelet, de közjegyzőnél letétbe helyezte.
ha közjegyzőnél letétbe helyezek egy írásbeli magánvégrendeletet, az attól közokirattá válik, vagy nem?
Attól nem.
Akkor közokirat, ha azt közjegyző készíti.
Így van.
Akkor a letétbehelyezésnek annyi az értelme, hogy lehessen arról tájékoztatást adni, hogy létezik a végrendelet?
Tájékoztatást nem adhatunk senkinek, csak magának a végrendelkezőnek, viszont biztos, hogy előkerül a hagyatéki eljárás során, ugye az illetékes közjegyző lekéri ezt a nyilvántartást, észleli, hogy valamelyik közjegyzőnek az őrizetében van, megkéri a közjegyző kollégát, hogy bocsássa rendelkezésére a végrendeletet, és ugye ezt az írásbeli magánvégrendeletet a hagyatéki tárgyaláson hirdeti ki a közjegyző.
Egy végrendelkezőnek hányszor van lehetősége a végrendeletét módosítani, mert hát az vagyoni helyzetünk egyik pillanatról a másikra változhat, nemhogy egyik napról a másikra.
Természetesen bármikor változtathat a végrendeletén, amíg szellemi képessége birtokában van. Ez úgy szokott történni, hogy előfordulhat olyan családi probléma, családi változás, hogy a magát a végrendeleti örökösök körét változtatja meg, vagy ahogy ön mondja, valóban vagyon növekedés vagy csökkenés állhat be. Tehát készíthet új végrendeletet, de hogyha az új végrendeletnek a vonatkozó passzusai nem terjednek ki a korábbira, akkor akár mind a kettő is érvényes lehet. De mindig a később készítettet kell figyelembe venni, de a korábbinak is lehetnek még olyan passzusai, amire az új nem tért ki.
És akkor ez egy jogi értelmező munka, hogy végül is mi volt az örökhagyó végakarata, ha több végrendelet is van?
Így van, de ebben tehát természetesen a közjegyző megvizsgálja a végrendeletnek az alakérvényességi kellékeit. A közjegyző azt, hogy érvénytelen a végrendelet nem mondhatja ki, ez a bíróság hatásköre, azonban azt megállapíthatja, ha alakilag aggályos, erre felhívja a végrendeleti örökösök, illetve a törvényes örökösök figyelmét is. Azonban előfordulhat az is, hogy ennek ellenére, ha az összes örökös egybehangzóan kijelenti, hogy elfogadjuk az örökhagyónak ezt az akaratát, és elfogadjuk a végrendeletet a hagyaték átadásának alapjául, akkor ennek nincsen semmi akadálya.
Eddig arról beszélgettünk, hogy mikor érdemes nekünk, mint örökhagyóknak, végrendelkezőnek közjegyzőhöz menni. Mikor érdemes közjegyzőt hívni, ha mi már nem tudunk menni, de még a szellemi képességeink birtokában vagyunk? Van erre intézmény, a közjegyző beül az autóba és eljön?
Ez így van, igen, illetékességi területünkön belül kimehetünk helyszínre, hogyha indokolt, mondjuk ha esetleg kórházban van az ügyfél, vagy otthonában ápolják, de már felkelni nem tud. Az nagyon fontos, hogy ki tudja jelenteni a végakaratát, tehát szellemi képessége birtokában legyen. Ha akár esetleg nem tud írni, olvasni időskorára, vagy betegségére tekintettel, vagy akár vak, akkor ugye kizárólag közvégrendeletet tehet, ilyenkor további két ügyleti tanú bevonása is szükséges.
Meddig őrzi a közjegyző a nála letétbe helyezett, vagy a nyilvántartásba bevitt végrendeletet? Az idők végezetéig, amíg a föld bele nem hullan abba?
Hát a letétbe helyezett végrendeletet kétféle módon őrzi. Ugye, ha a végrendelkező visszaveszi, akkor ez hatályát veszíti, ez nagyon fontos, erre fel is hívjuk a figyelmet. És ugye elhalálozás esetén, amikor az illetékes közjegyzőnek kiadjuk, akkor adunk belőle hiteles kiadmány, de egyébként, tehát igen, tehát sokáig őrzi, mert ha nyugdíjba megy a közjegyző, akkor pedig a közjegyzői levéltárba kerülnek az általa készített közokiratok.
De akkor a végrendeletek nyilvántartásában akkor is tudhatom azt, hogy létezik végrendelet. Vagyis valaki egyszer végrendelkezett, és ez egy közokirati formában ott van.
Így van, de erről ugye csak hagyatéki eljárás keretében és az öröklésben érdekeltnek adhatunk felvilágosítást kizárólag.
Tehát én harmadik félként nem bogarázhatom senkinek a végrendeletét, ha már tudom, hogy van.
Ez így van. Ez így van. Felhívnám a figyelmet a kedves lakosoknak arra, hogy valóban érdemes közjegyző segítségét kérni. Ugye Magyarországon azt tapasztalom, hogy tabu téma ugye az elhalálozás, ezt meg is értem, és nehéz lelki állapotban jönnek ide az ügyfelek, de mégis úgy távoznak tőlünk, hogy nyugodtak, hogy elrendeztek mindent, és ez nagyon fontos, én azt gondolom.
Kapitány Andreát Budapest első kerületének második számú székhelyén működő közjegyzőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Exterde Tibor nevében is köszönöm a figyelmüket. Rozgonyi Ádám vagyok.